Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ha Budapestet el akarják lehetetleníteni anyagilag, és ugyanazok a hitelminősítők mérnek minket is, mint egyébként a kormányt, akkor ennek a hitelminősítőnek arra kérdésére mi lesz a válasza a kormánynak, hogy de nem tudták őket megmenteni? Nem tudtak nekik pénzt adni? Akkor arra az lesz a válasz, hogy ja nem, nem volt pénzünk? Hát akkor onnantól kezdve ez egy azonnal burul az egész történet, hiszen hogyha akkor elismerik a kormány részéről, hogy nem volt az államkasszában pénz. Vagy pedig azt mondják, hogy de volt, csak nem volt kedvünk. Ez milyen válasz lesz ebben a történetben? Tehát én nem hiszem azt a verziót, hogy ideig ez politikailag vagy akár gazdasági szempontból racionális lenne ezt végigvinni. Gazdasági szempontból egészen biztosan nem racionális ezt elvinni, szerintem politikailag sem racionális. Én nem tartok attól, hogy ezt ilyen erős eszközökkel akarna a kormány ezt a vitát megoldani.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ez itt a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Kis Amrus főpolgármester helyettes. Üdvözlöm a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ezt az adást május 8-án rögzítjük, tehát két nappal a megjelenés előtt. Mai állás szerint mennyi pénz van a főváros folyószámláján?
Reggel néztem, ugye minden reggel azzal kezdem most már sajnos pár hónapja a napomat, hogy megnézem, hogy hogy állunk, és most mínuszba vagyunk jelen pillanatban. Tehát legközelebb, amikor pénz érkezhet a számlánkra, az május vége, amikor az iparűzési adóbevallások beérkeznek, és az úgynevezett elszámolás megtörténik, hiszen ugye ott a vállalkozások egy része fizet, más része visszaigénylői pozícióba kerülhet, akkor azt prognosztizáljuk, hogy akkor megint fölé kerülünk a vonalnak, de a május utolsó napjaiba ott közelíteni fogjuk azt a mínusz 25 milliárdos túlélő vonalat, amit jelent számunkra finanszírozási szempontból a túlélést tulajdonképpen.
Tehát jelenleg a főváros hitelből működik?
Abszolút. Jelen pillanatban folyószámla hitelből működünk. Mínusz 800 millió van a számlánkon.
Uh-huh. És mennyi pénz folyja be a májusi adóbefizetéskor?
Ezt nem fogom tudni most megmondani, hiszen akkor május 31-én ugye beadnak bevallásokat a cégek, hiszen hogy működik a rendszer, és pont ez eredményez az egész kiszámíthatatlanságát az önkormányzati finanszírozásnak. Tehát nagyon leegyszerűsítve három időpontban folyik be adóbevétel. Március 15-én van az előlegfizetés. Ezt az előleget, az idei március 15-i előleget már tavaly a cégek megismerték, amikor beadták a bevallásukat, hiszen akkor már a könyvelők meg tudta nekik mondani, hogy mennyit kell majd fizetned. Van a május 31-e, amikor az előző gazdasági évről ad bevallást a vállalkozás, és akkor derül ki, hogy milyenek is voltak a valós gazdasági teljesítményei, milyen adóalapja volt. Ebből az előlegeket levonják, és hogyha van ott egy különbözet, akkor neki azt be kell fizetnie. Ugye most aztán tényleg egy kicsit vakon repülünk, hiszen nem tudjuk, hogy mi játszódik le a budapesti gazdaságba. Tehát vannak érzéseink. Nyilván látjuk az inflációs és egyébként a számomra egyébként fontosabb ipari termelői árváltozásokat. Azt is látjuk, hogy körülbelül mekkora bedőlések voltak a budapesti gazdaságban. Ezt azért nagyjából abból is lehet látni, hogy hogyan alakultak a március 15-i befizetések. Ugye azt is látjuk, hogy egyébként az ipari folyamatok hogyan alakulnak. A utolsó KSH adat ez alapján egyedül Budapesten növekedtek az ipari gazdasági folyamatok. Mindenhol az országban egyelőre negatívak voltak. Ez nem egy újdonság, mert mindig tudjuk, hogy azért az ország gazdaságának a kilábalása elsőként Budapesten kezdődik meg, és utána indulnak el az ipari centrumok, majd utána a nehezebb helyzetben lévő régiók. És a harmadik időpont az a szeptember 15-e, az is egy viszonylag exakt adat lesz, hiszen ha május 31-én beadják a bevallásokat, akkor a könyvelője annak a vállalkozásnak meg fogja tudni mondani, hogy majd szeptember közepén mennyit kell fizetni, illetve jövő év március közepén mennyit kell fizetni.
Említette, hogy nagyjából azért látják a folyamatokat a gazdaságban a fővárost illetően. Ez a kép, ez jobb vagy kevésbé jó ahhoz képest, mint amit mondjuk az év elején? gondolta.
Annyiban kicsit könnyebbül vagy ilyen csúnyán fejezem ki magamat, hogy féltem egy bedőlési spiráltól, nem is annyira nagy vállalati szektorban, inkább a kis-középvállalati szektorban. Ennek a jeleit nem látom egyelőre. Tehát a március 15-i bevalláskor nem volt számottevően több vállalkozás, aki halasztást vagy mérséklést kért volna, vagy esetleg aki nem fizetett volna. Ebből azt gondolom, hogy fundamentális problémák nincsenek. Ugye azt, hogyan védekeztek a válság ellen a vállalkozások? Nyilván azzal, hogy emelték az árakat. Ja, nem akarok nagyon elkanyarodni a témától, de azért azt láttam, hogy korábban is foglalkoztak itt az inflációs folyamatokkal. Tehát ugye azért ez egy lélektani kérdés is, hogy az árakat hogyan emelik a vállalkozások, mennyire merik tudják áthárítani a végső fogyasztókra, és azért az elmúlt évnek a legnagyobb tanulsága az, hogy ez a viselkedés orientált infláció, ez a sok esetben hitre épülő inflációs várakozásokat áttörték ezeket az zöldklofonokat, megindult felfele az árak növekedése, tehát tök egyértelműen látszik, hogy áthárították ezeket a fogyasztókra. De hogy ezt mekkora mértékben voltak képesek megtenni, ezt igazából június közepén fogom tudni megmondani, mert akkor látom az adatokat, és akkor abból egy csomó mindent tudunk előrevetíteni. Ugye azért az hozzátartozik, hogy amikor tervezzük a költségvetést, akkor az adóbevételeknél van a legnagyobb nehézség, hiszen hogyan tudjuk belőni azokat a folyamatokat, amikből még egyébként évközben vagyunk, ugye november tájékán kell, november vége felett kell rögzítenünk, hogy mekkora adóbevétellel számolunk. Ugye akkor még azért messze volt az év vége, hiszen azért az energiaintenzív időszak a vállalkozások szempontjából november-december még nem zajlott le, nem tudtuk, hogy ezeket hogyan tudják kezelni, hogyan hárítják át, és ebből a szempontból az áfa, vagy az ipari termelői ár, illetve az inflációs nyomás az nagyon érzékeny az iparűzési adó szempontjából.
Akkor összességében az elmondható, hogy a főváros idei kilátásai az iparűzési adóbevételt illetően azért jobbak, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt feltételezni lehetett?
Én azt mondom, hogy pár hónappal ezelőtt is azt mondtam, hogy azt a számot, amit terveztünk, azt hozni fogjuk, de tényszerűen van egy vita, hiszen egyben történetben a kerületi önkormányzatok is osztják a sorsunkat. Ugye ez a hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy ez úgy történik, hogy minden forint, ami befolyik iparűzési adóba a fővárosnak, annak 54%-a marad a fővárosi önkormányzatnál, és 46% megy a kerületeknek. És nyilván, amikor megtervezzük az iparűzési adót, akkor a kerületek is szoronganak, hogy túltervezzük-e, alultervezzük-e, vagy jól találjuk el. Hiszen, hogyha túltervezzük ezt, akkor ő egy olyan számot állít be a költségvetésbe, ami nem folyik be, emiatt nála ugye akkor keletkezik egy hiány. Ha alultervezzük, általában ez szokott ugye jobb helyzet lenni, mert akkor év végén ráeszmél, hogy hű, de jó, több folyt be, mint amivel számoltam, akkor a jövő évi költségvetésbe át lehet ezt vinni maradványként, ezt az összeget. Ha meg ugyanannyi, akkor meg nyilván akkor a tervek jól működtek. Amikor elfogadtak fővárosi közgyűlés decemberben a költségvetést, akkor az iparűzési adó kapcsán éles vita volt, hogy akkor ez egy nem túl tervezett száma, és azt tudom mondani, hogy azért ott bár a koalíciót alkotó polgármesterek azok láthatólag hisznek abban, hogy helyesen tervezünk, de nyilván még bennük is volt egy enyhe szkepticizmus, hogy ezt biztos jól találtuk el. A fideszes polgármesterek esetében tulajdonképpen ők testületi határozatokat is hoztak, hogy szerintük ebben nagyon nagy kockázatok vannak. Én akkor is azt mondtam, hogy szerintem az akkor ismert adatok alapján ezt helyesen terveztük. Kiderül, hogy lesz-e pozitív meglepetés, vagy pedig pont annyi lesz, mint amennyit gondoltunk előre. De én most nem látok olyan okot, ami miatt ebben a tekintetben
aggódni kellene.
Ebben a tekintetben.
Igen. Igen, azért kezdtük a beszélgetést azzal, hogy mennyi pénz van a főváros folyószámláján, tulajdonképpen két ok miatt. Egyik, mert ön a felelőse a pénzügyeknek a fővárosnál, másik pedig, hát előállt egy helyzet Budapesten, az előbb vázoltakból is már kiderülhetett, hogy komoly pénzügyi gondokkal küzd a főváros, nem az első alkalom az elmúlt években, de ahogy önök ezt kommunikálják, arra a pontra jutott most el ez a folyamat, hogy hogy muszáj volt közbeavatkozniuk, aminek részét képezi ez a bizonyos lakógyűlés nevű kezdeményezés Budapestnek, a városvezetésnek, aminek hát a kategóriába helyezése az egy kicsit nehézséget okoz nekem. Ez egy politikai akció az én szemszögemből nézve. Megnéztem az online felületüket, az alapján nekem nagyon közel áll ahhoz, amit a kormányzat időnként hát ilyen véleménynyilvánítási akcióként szokott kezdeményezni országosan, tehát nekem irányítottnak tűnik az egész, egyértelmű, hogy a főváros álláspontja mi és a kérdések feltevésével és a hátterének a megmagyarázásával is tulajdonképpen tolja a szavazókat egy irányba. Mi szükség van erre a lakógyűlésre ilyen értelemben? Tud-e ez bármilyen érvényes felhatalmazást adni a főváros számára, nyilván az eredményétől függően, hogy erősebb mandátummal tudjon a kormányzattal majd később tárgyalni ezekben az alapvető fontosságú pénzügyekben, és mit tekintenek elégségesnek a részvételt, illetve az eredményt tekintve, hogy ez a felhatalmazás ez tényleg felmutatható legyen?
Ugye mondjuk ki, tehát ön azt mondja, hogy ez ilyen nemzeti konzultációra hajazó.
Tulajdonképpen igen.
Én azt gondolom, hogy egyrészt ilyen műfaj Budapest esetében még nem volt. Nem tekintem nemzeti konzultációnak, de nyilván ez egy hitvita is egy kicsit, tehát ebbe valaki megnézi a kérdéseket, akkor miután embereket kérdezünk meg benne levélben, ezért lehet erre azt mondani, hiszen a kormány is így teszi a dolgot. Az én véleményem szerint ezek sokkal inkább valódi kérdések, mint amit a nemzeti konzultáció, főleg utolsó néhány felvonásában történtek, azért ebben is volt fejlődés története nemzeti konzultációnak. Kevéssé emlékszünk, hogy még a gazdasági kérdések kapcsán azért volt szerintem releváns kérdésfeltevések. De én azt gondolom, hogy ez nem olyan triviális, mint amennyire ezt gondoljuk. A főpolgármester helyettesi korom előtt elemzőként dolgoztam, és közménykutatási kérdőjéket állítottunk össze, és én azt én megtanultam akkor, hogy ami nekem triviális válasz, az sokak számára egyáltalán nem az. Mert hogy másképpen gondolkozunk a történetekre, és most egy konkrétumot hadd hozzak. Mit tegyen a főváros ebben a helyzetben? Befizesse a szolidaritási hozzájárulást, tehát finanszírozza tovább így a kormányt, ahogy a jogszabályok által a kormány azt gondolja, hogy így helyes, de akkor ebben az esetben nem lesz elegendő pénz ma ismert közszolgáltatások működtetésére, tehát konkrétan korlátozni kell például a közösségi közlekedést, avagy azt mondjuk, hogy a közösségi közlekedést ne korlátozzuk, mert ezzel tartós károkat fogunk okozni egyébként fenntartatósági szempontból is, hanem inkább mondjuk támadjuk meg ezt a szolidaritási hozzájárulást, és ne fizessük be ezt az összeget. Azért nem triviális, mert például Debrecen föltette magának ugyanezt a kérdést, és ő azt arról döntött, hogy ő korlátozza a közösségi közlekedést, ugye ott a villamos és trolli hálózatot nagymértékben korlátozták az elmúlt hónapokban. Mi ezzel szemben azt gondoljuk, hogy szerintünk ez nem jó irány, és értem, hogy egy 1,7 milliós város és egy 200 000-es város között nagyon nagy különbség van. De akkor, amikor látjuk, tudjuk, hogy autóforgalom szempontjából túlhasznált ez a város, nem bír el többet, akkor egyetlen egy kitörési pontunk van, még jobb minőségű közösségi közlekedés. És erre fűzzük fel a politikánkat. Tehát ezt mondjuk, hogy ezen az ágon akarunk erősíteni.
Muszáj vagyok közbeszúrni egy kérdést, megjegyzést. A közgyűlési előterjesztésben az is szerepel a tömegközlekedés igénybevételével kapcsolatban, hogy például a COVID-járványra visszavezethetően megváltoztak az utazási szokások, tehát kevesebben veszik igénybe a tömegközlekedés, és ez egy tartós helyzetnek ígérkezik. Ez nem indokolná egyébként amúgy is a tömegközlekedés feltételeinek biztosításának a felülvizsgálatát?
Hogyha ez a kérdésből a korlátozás vagy a csökkentés jelenti, akkor nem. Mert hogy egyébként nem az történik, hogy a egyes járatokra már nincsen szükség, hanem maximum kevesebben használják a járatokat. De akkor, hogyha 100 egységnek vesszük a korábbit, akkor mondjuk azt mondom, hogy most kb. 90 egységen tartunk. És azért egy folyamatos visszaszivárgás van, és szerintem most már inkább arról van szó, hogy a home office teret nyerése miatt gondolják végig egyébként az emberek, hogy hogyan használják a, nem csak az autó használati szempontból, mert az autóforgalom a például a benzinárnak is köszönhetően azért jelentősen csökkent, hogyha megnézzük a, ha valaki egyébként autózik a városban, megszokott útvonalakon, akkor észreveszi a...
Ezt mérik is, tehát látják, mérések bizonyítják, igen, hogy csökkent az autóforgalom?
Igen, egyébként mérjük, tehát mind a közút, mint egyébként népszerű autó navigációs programmal együttműködésben vagyunk, és látjuk az ő adataikat. Tehát például egy ilyen mérőpont a Dunahidaknak való áthaladásnak a mérése, abban is egyértelműen csökkenés van még a COVID ideje alatt mért számokhoz képest is. Akkor ugye ott persze volt egy ilyen tendencia, hogy a kevesebben használták a közösségi közlekedést. Hát ugye a Lánchíd azért már jó régóta le van zárva. Tehát kevesebben használták a közösségi közlekedést, egy kicsit többen az autót, mert hogy azt gondolták, hogy attól biztonságban vannak. Majd most, hogy akkor a COVID véget ért, vissza lett, és drágább lett a benzin, ezért letették az autót, sokan visszaszálltak egyébként a közösségi közlekedésre, még nem annyian, mint a válság előtt, de már közelítünk ezekhez a számokhoz. Nekem ez nem azt mutatja, hogy akkor erre úgy reagáljunk, hogy kevesebb közösségi közlekedés, tehát rosszabb minőségű, hanem éppen az, hogy javítanunk kell továbbra is. Tehát ezért mondjuk előre a járműcsere programba is, hát ugye uniós forrásból valósítunk meg, vagy az új buszok, amik megérkeztek, ez persze a dicsekszünk az új buszokkal, de azért ez az igazság, hogy ez a kiszervezés miatti külső szolgáltatónak a buszai, amitől persze ugyanúgy a budapestiek járnak rajta, csak ezzel azt akarom mondani, nem a mi tulajdonunkba kerültek ezek a járművek ettől még, de hát a budapesti közösségi közlekedés minőségét mindenképpen javítják, mint ahogy említettem, a trolibuszok, amik érkeznek uniós forrásból, és majd érkezni fognak jövő ősztől folyamatosan az új KAF villamosok, szintén uniós forrásból. Ezeket már bezsákoltuk abból a szempontból, hogy a megrendelés megszületett, most már csak az uniós pénznek kéne megjönnie hozzá, ami például terheli a nyári problémánkat.
Nem ezeket már mindjárt sorra vesszük, hogy hol hiányos a főváros kasszája, és mit tud tenni annak érdekében a kormány, hogy ezek a pénzek befolyjanak. De maradva még a lakógyűlésnél, tehát mit tekintenének elégséges részvételnek, és a voksok hány százalékának kéne megegyezni a főváros által helyesnek gondolt irányal ahhoz, hogy ezt felhatalmazásnak érezzék?
Nem akartam megkerülni a kérdést, tudom, ez előbb is elhangzott, tehát, hogy 1,4 millió levelet küldtünk ki, és miután első alkalommal csinálunk ilyet, ezért nem rögzítettünk magunk számára sikerkövetelményt. Tehát nyilván siker az, hogy aki részt vesz ezen önkéntes módon, ő a mi igazunkat, mi véleményünket jelezze vissza, akkor az azt mutatja, hogy hasonlóan gondolkozik a többség. De az, hogy részvételi arányban mivel lennék elégedett ebben nem is gondolkoztam, mert hiszen szeretnénk látni, hogy hogyan működik ez, mennyire aktívan vesznek részt ebben a budapestiek.
Uh-huh. Tulajdonképpen három lényegi kifutása lehet ennek a lakógyűlésnek. Az egyik az, hogy a voksolók támogatják a fővárost ebben a gazdasági, politikai küzdelemben, és ehhez alkalmazkodik a kormány. A másik az, hogy a szavazók többsége nem támogatja a fővárost, és ez egy teljesen új helyzetet jelentene, gondolom én, de erre azért majd kíváncsi vagyok a véleményére, hogy ez megmásítaná-e a városvezetés elképzeléseit, terveit a likviditás biztosítását tekintve. A harmadik lehetőség pedig az, hogy támogatják a lakosok, de a kormány mégsem hajlandó majd partner lenni a nyitott, vitatott pénzügyi kérdésekben. Az első opció talán a legtisztább opció. Én most inkább a másik kettőről kérdezném először, hogy mi van akkor, hogyha nem kapják meg a szükséges támogatást a lakosságtól, és mi van akkor, hogyha megkapják, de a kormány továbbra is köti az ebet a karóhoz, és nem hajlandó fizetni?
Én azt gondolom, hogy az az opció, hogy nyilván ez egy politikai kudarc lenne, hogyha nem tudnánk meggyőzni a budapestieket arról, és ők azt mondják, hogy inkább a kormánynak fizessünk és csökkentsük a közösségi közlekedést, mert akkor nem tudtuk őket meggyőzni, hogy ez egy fenntartható közlekedési mód, ellentétben az autóforgalommal, mert hogy utak szélesítésére, meg az...
Olyan mértékű politikai kudarc lenne, ami már magával hozná azt, hogy a városvezetés lemond, és egy új választást még idén ki kellene írni?
nem azért ideig nem mennék, azért várjuk meg az eredményeket, tehát azért mielőtt még ebből egy ilyen mély következtetéseket vonna le a dologba, úgy, hogy pár napja indult el a lakógyűlés, azért az még korai. Én odáig mennék el a dologba, hogy meg lennék lepve, hogyha nem tudnánk többséget csinálni ebben a történetben. Abban már kevésbé lennék meglepve, hogy többséget csinálunk, de a kormány azt gondolja továbbra is, hogy kitart az eredeti álláspontja mellett, vagy legalábbis nem minden kérdésben osztja akkor a budapestieknek az álláspontját. És azért ez egy nagyobb probléma a politikai értelemben, nem nekünk, hanem szerintem a kormány számára, hiszen ő szokott arra hivatkozni a saját maga által indított országos lakógyűlésekben, vagy nemzeti konzultációkban, inkább nem nevezem azokat lakógyűlésnek, de tudom, ez egy hitvita innentől kezdve. Szóval, hogy ő szokott arra hivatkozni, hogy van politikai legitimitása az ő döntéseinek, ezért megy ezen vagy azon az úton. Hogyha mi megszerezzük ezt, akkor kíváncsi vagyok, hogy erre hogyan reagál a kormány, hogy felülírja a korábban általa mondott szabályokat és mondatokat, és azt mondja, hogy jaj, ez így nem számít már, vagy pedig egyébként az lesz a válasz, aminek logikusan kéne lennie, hogy jó, hát hogyha a budapestiek ezt szeretnék, akkor ez lesz. Akkor kifizetjük a Lánchidat, akkor egyébként végig gondoljuk az önkormányzati elvonásoknak a kérdését. Én bízom benne, hogy ezen a opció fog teljesen.
Én azért nem engedném még el ezt a lehetőséget, a második lehetőséget, hogy nem kapják meg a felhatalmazást a lakosságtól. Ön említett politikai kudarcot, hogy annak tekintenék, ennek nyilván kell akkor legyen valamilyen következménye a város vezetésre nézve.
Hát nyilván akkor végig kell gondolni, hogy ha a budapestiek azt gondolják, hogy inkább finanszírozzuk tovább a kormányt, de hát nyilván működtetnünk is kell, akkor ebből milyen lépések következnek a likviditási túlélő program szempontjából. Én mondom, én nem mennék el ideig, tehát nagyon korainak tartanám, hogy ezt elemezzük. Én nem látom azt a budapesti többséget, aki azt mondaná, hogy inkább a kormányt finanszírozzuk, és mondjuk esetleg Vodafone beruházásra költsük a pénzt, semmint azt, hogy akkor működjenek azok a közszolgáltatásokat, amiket működtetünk.
Ugye ennek két rétege van, egy politikai, meg egy gazdasági rétege, nyilván összefüggésben állnak egymással, de hogyha ennek a gazdasági rétegét nézzük, akkor az azt jelenteni, hogy az az eszköz végül is kikerülne az önkormányzat kezéből, amivel menedzselni képesnek gondolná ezt a helyzetet? Tehát mi lenne erre a válaszlépés?
Ugye mit kérdezünk? Azt kérdezzük, hogy inkább a közösségi közlekedés működjön azon a szinten legalább, ahogy most, vagy pedig fizessük be az államnak azt a szolidaritási hozzájárulást, ami 12-szerese Tarlós István utolsó teljes évének. Ha erre a budapestiek többsége azt mondja, hogy inkább azt fizessük be, akkor nyilván kénytelenek lennénk a közösségi közlekedéshez hozzányúlni, mert hogy egyébként nagyon fontos, csak hogy itt tegyük tisztába a számokat. Mert sokan, amikor arról beszélek, hogy önkormányzat, akkor az van a fejükben, hogy a hivatal épületéről beszélek. Nyilván a hivatal épülete töredéke ennek a költségeknek, amiben ez a város kerül. Amikor én ezekről a pénzekről beszélek, akkor arról a intézményekről és cégekről beszélek, közvilágítástól a temető fenntartáson át, színházaktól az idős otthonokig, ahol 27 ezer dolgozónk van. És ott érdemes megnézni az adatokat. Fejemben most az első három hónap van, mert most még az áprilisi adatokat még most összesítjük. Szóval az első három hónapban a működési költségünknek a 37%-át költöttük el közösségi közlekedés. Ez a legnagyobb tételünk. A második legnagyobb tétel, ezt még gyorsan össze is raktuk volna itt anélkül, hogy mélységében ismerni a főváros költségvetését, de a másodikat szerintem már nem találná el. A második pedig az államnak a finanszírozása. Mert hogy a január-február-márciusi működési kiadásoknak a 19%-a az úgynevezett szolidaritási hozzájárulásként került befizetésre. Tehát ez a második legnagyobb idézőjelben önként vállalt közfeladatunk, amit kell csinálni. Csak hogy mértékeket mondjak, ehhez képest például a közvilágítás az ilyen 5%-os mértékű a kiadási oldalon, idős otthonok már elhanyagolhatók ebből a szempontból mértékeket tekintve. Tehát ez a két legnagyobb meghatározó tételünk, ami több mint az 50%-át kiteszi a működési költségeknek, az a közösségi közlekedés vagy a szolidaritási hozzájárulás.
Utóbbival kapcsolatban hadd kérdezzem meg, ugye arról van szó, hogy az önkormányzat egy közigazgatási perben próbálja orvosolni ezt a helyzetet, nem arról van szó, hogy meg akarják tagadni az adó egy részének a befizetését, hanem azt várják el, hogy mondja ki a bíróság, hogy a szabályozást pontosítani kellene aképpen, hogy a pénzügyminiszter húzzon egy limitet, ami figyelembe veszi például a Budapest teherbíró képességet, mert most ez a fajta kontroll nem létezik, nincs benne a rendszerben. Hol tartanak ennek a pernek az előkészítésével, milyen reményekkel futnak neki ennek a pernek, ismerve a hazai ítélkezési gyakorlatot, és meddig hajlandóak elmenni, mely fórumokig, hogyha esetleg az első fokon nem járnak eredménnyel vagy sikerrel?
Hát nyilván ez egy hosszú per lesz, mert hogyha első fokon már igazunk lesz, akkor valószínűleg a kormány megy másodfokra, tehát hogy nem számítok ebben egy rövid eljárásra, bár a közigazgatási perek ebből a szempontból azért gyorsabbaknak kell lenniük, mint a elvileg gyorsabb, mint egy polgári peres eljárás. Valóban arról van szó, hogy mi azt peresítjük, azt támadjuk meg, hogy szerintünk az a szolidaritási hozzájárulás, ami ugye nem adó, hiszen nem kivetésen alapszik, és nem bevalláshoz kötött, sőt, még határozat sincs mögötte. Tehát, hogy a szolidaritási hozzájárulás, ez túlzott mértékű. Miért túlzott mértékű? Mert sokkal többet vesz el az önkormányzattól, mint amennyit a kötelező feladataira ad. Azaz akkor mi történik? Az egyéb bevételeiből kell az önkormányzatnak ezt pótolnia. Hogy legyen így egy kicsit érthetőbb a dolog. Minden magyar önkormányzat a kötelező feladatainak az ellátására kap a magyar költségvetés több pénzt. Ezt normatív támogatásnak hívják, ezt mindenkor évi és költségvetési törvény határozza meg. Az önkormányzatok egy része a szolidaritási hozzájárulást kell, hogy fizessen a központi költségvetés számára, amit ugye ebből az összegből levonnak. Egyébként ez tételesen úgy zajlik, hogy minden hónap végén, olyan 25-e táján érkezik egyenleg közül levél az államkincstártól, ami nagyjából 4 sorból áll. Első sor, én önkormányzat önnek kötelező feladatainak ellátására ebben a hónapban ennyit utalnék. Ön nekem az ön bérszámfejtési körében tartozó cég intézményekre vonatkozóan ennyi bérterhelő járulékot utalna be, ön nekem ennyi szolidaritási hozzájárulást utalna be, és ennek a sornak, ennek a háromnak van egy egyenlege, ami vagy egy pozitív, vagy egy negatív szám. Hogyha ez egy pozitív szám, akkor a magyar államkincstár küld pénzt. Így van az önkormányzatok 99,9%-a. Én most nagyjából 4 önkormányzatot tudok felsorolni, és lehet, hogy nem is találnék többet, aki esetében ez egy negatív szám, ez Budapest önkormányzata, Budaörs önkormányzata, Tiszaújváros önkormányzata és Százhalombatta önkormányzata. Ugye minden a Százhalombatta és Tiszaújváros esetén gyorsan meg tudjuk találni azt az adófizetőt, aki miatt ez áll. Budaörs ugye egy kisebb település már lélekszámát tekintve, de ott is ez egy logisztikai övezet, tehát ott több adófizető miatt van ez. Budapest esetében pedig szerintem rossz a rendszer, tehát egyszerűen rosszul van felépítve a rendszer. Ennek a 4 önkormányzatnak be kell fizetnie minden hónap olyan 27-e táján, tehát el kell utalni a magyar államkincstár számára a pénzt. És mi azt mondjuk, hogy ez nem helyes, tehát olyan nincsen olyan rendszer, amikor többet vonnak el, mint amennyit a kötelező feladatok ellátására adnak. És miért mondtam azt, hogy Budapest esetében torz a rendszer? Mert hogy Budapest abban a szempontból különálló, hogy itt egy kétszintű önkormányzati rendszer van. Van 23 kerület, és van a fővárosi önkormányzat. A fővárosi önkormányzat működteti azokat a közszolgáltatásokat, amelyik erre az 525 négyzetkilométerre kihatással van. Mire gondolok most nagy szolgáltatásként? Ivóvízellátás, közvilágítás, csatornaszolgáltatás, közösségi közlekedés, csak ugye a legnagyobbakat mondjam. Ezek egyébként a legenergiaintenzívebb közszolgáltatások is, tehát nem leszólva egy kerületnek a közszolgáltatásait energiafelhasználás szempontjából, de nyilván a BKV vagy akár a BDK, tehát a közvilágítást adó cég energiaigénye az nem összehasonlítható a pöttyös óvoda energiaigényével, vagy egy művelődési ház energiaigényével. Ebből következően, amikor nézzük az egyenleget, akkor ez egy roppant torz zulás adódik ebből a szolidaritási hozzájárulásból, ami eddig még azért nem volt annyira szembeötlő mértékű, mert nem, ugyan már az utóbbi 2 évben 100%-ot vitt el a kormány a normatíváknál, de ott már ott voltunk körülbelül a határ szélén, tehát nagyjából azon a szélen, hogy majdnem plusz nullások lettünk, de mínusz nullások lettünk, azaz fizetnünk kellett. De idén nem, hogy a 100%-át visszafizetjük a normatíváknak, hanem még azon felül még 25 milliárd forintot is, és erre mondtuk azt, hogy azért ez már nonsense. Tehát azért ennek a városnak körülbelül egy 3 heti működési pénzét csak úgy be kell dobnunk pluszba kötelező feladatokon, normatíváján túl a kormánynak, az nonsense lépés, és ezt támadjuk a történetbe. És csak a kérdésre pontosításként, tehát jelenleg is van a pénzügyminiszternek jogköre arról, hogy csökkentse. Ez egy ilyen táblázatos rendszer, bonyolult képlet alapján adódik, hogy egy település mennyit fizet, benne van az adóerőképesség, a lélekszámszámítás, nagyon sok, vagy nem olyan sok, de hogy ezek pár összefüggésből adódik ki az egyenlete annak az összegnek, de kategóriák, sávkategóriák vannak, ezeket a sávkategóriákat a pénzügyminiszter bármikor jogalkotás nélkül csökkenthetné az önkormányzatok számára pozitív módon, de ezt nem teszi meg. Tehát ez egy szándékolt lépés az ő részéről. Ugye mi kezdeményeztük, amikor a költségvetést elfogadtuk, már akkor is jeleztük, hogy ez így nem lesz jó, tehát hogy kérjük az összeg egy részének legalább átütemezését 24-re, amíg kitalálunk közösen valamilyen finanszírozási rendszert, ezt is elutasította a kormány, tehát hogy arra is azt mondta, hogy ebben nem akar segítséget nyújtani a fővárosnak. Ezért kezdtük el akkor tulajdonképpen ezt a második fázist, hogy akkor az elmúlt másfél hónapban kormánytagról kormánytagra járva próbáltam meggyőzni őket, vagy megmutatni azt, hogy hogyan is néznek ki a pénzügyi folyamatok a főváros
ezek
esetében.
Konstruktív megbeszélések voltak, vagy egyből látszott, hogy nem sikerül majd áttörni a...
Hát, hogyha konstruktív beszélésnek az a definíciója, hogy megoldással távoztam, akkor nem voltak konstruktív megbeszélések. Ha a konstruktív megbeszélésnek az a definíciója, hogy A, létrejött, B, szerintem legalább a kiinduló pontba egyetértettünk, akkor konstruktívak voltak. Ha a konstruktív megbeszélésnek az a definíciója, hogy van valami folytatása a történetnek, akkor sem voltak konstruktívak ezek a megbeszélések. Tehát ugye azt is mutatnám, hogy ahogy az elején kezdtük, hogy definiáljuk ezt a lakógyűlést, akkor ezeknek a megbeszélésnek a konstruktivitásának a definíciójába bele tudunk keveredni, de azt tudom mondani, ebben hogy alapvetően nem segített nekem.
Ebben a folyamatban Lázár János építésügyi miniszter becsatlakozása, aki bizonyos időközönként, mint kiderült, találkozik és egyeztet Karácsony Gergellyel fővárosi infrastruktúrális ügyekről, tud segíteni? Vagy neki másra szól a mandátuma?
Bizonyos időnként ez mondjuk egyszer volt, tehát hogy azért ez túlértékelni nem kell ezt a dolgot.
De mostanában lenne esedékes a következő sajtóhírek szerint?
Hát mostanában esedékes lenne. Ugye semmi titok ebben nincsen, abban maradtunk Lázár miniszter úrral, hogy időközönként érdemes találkozniuk, de egyébként én nagyjából a havi rendszerességgel Csepregi miniszterhelyettes úrral találkozom, és akkor megnézzük, hogy milyen közös ügyek vannak, de hát ő nem önkormányzati miniszter, tehát sem nem pénzügyminiszter. Tehát ő maximum a közlekedés és az építési ügyekért tud felelősséget vállalni, ugye ezért most kevés építés van. Közlekedésben vannak abban a szempontból találkozási pontok, hogy kötelező feladatként kapunk ugye finanszírozást a BKV-ra, 12 milliárd forintot évek óta változatlanul, ennyi ez az összeg, és egyébként kb. 6,5 milliárd forintot pedig fizetünk az államnak a elővárosi közlekedést, tehát tulajdonképpen a hívek után, most leegyszerűsítve a dolgom, tehát még ennek az egyenlege is alig pozitív számunkra. Ezekben az ügyekben van a finanszírozási szempontból kapcsolódási pont, nagyon más ügyekben nincsen, de hát azért minden, szerintem ilyen 6 tárcát végigsétáltam, vagy találkoztam 6 minisztérium államtitkári szintű képviselőjével az elmúlt másfél hónapban. Mindegyik találkozó jó hangulatú volt, de pont zéró eredménnyel zárult.
Szóval hol tart a kereset előkészítése, mikor fogják benyújtani a keresetlevelet, és milyen reményekkel indulnak?
Hát nyilván nem vágnánk bele, hogyha nem hinnénk ebben, hogy igazunk lesz. A PER taktikai kidolgozás az most folyik, de ebben a hónapban be fogjuk adni, tehát sőt szeretném heteken belül, hogyha ez megtörténne, tehát nem várnánk feltétlenül május 31-éig a PER megindításával. Járatlan út, tehát hogy azért sok ilyen jellegű PER Magyarországon nem volt, Ugye Budaörs már támadta egyszer szolidaritási hozzájárulást, ő akkor ez egy más irányból kezdett ebben, és azért még ő is az első fogot megnyerte, az más kérdés, hogy másodfogon már nem tudta érvényesíteni az igazát. Mi egy másik irányból ebből is tapasztalva fogunk ennek nekifutni, de a pertaktika minden elemét nyilván ezt most nem osztanak.
Budaörssel egyeztettek a tapasztalatok véget, hogy hogyan fogalmazzák meg a keresetlevelet?
Budaörssnek az anyagait olvastuk, illetve a főpolgármester beszélt polgármester úrral.
Ugye visszatérve a túlélő programra, próbáljunk beazonosítani néhány elemet, ami talán érthetőbbé teszi a hallgatóink, nézőink számára, hogy miről is van szó. A előállat olyan helyzet, hogy átmeneti ideig nem lesznek kifizetve például a közintézmények beszállítói?
Ezt el szeretném kerülni, mert ez ugye az volt az alapkiinduló pont, tehát mi volt az alaphelyzet, ha nem avatkozunk be a rendszerbe, akkor augusztus végén mínusz 76 milliárd forinton állnánk. Illetve nem állnánk, mert ugye ez egy elméleti mínusz 76 milliárd, mert nagyon nagy a különbség a mínusz 25 milliárd és a mínusz 25 milliárd és 1 forint között, hiszen a 25 milliárd forintig terjed a folyószámla hitelkeretünk. De hogyha korlátlan folyószámla hitelkeretünk lenne, akkor azt látnám augusztus 31-én reggel, hogy ez mínusz 76. Ez ugye nem lehetséges. Ezért bele kell nyúlni a folyamatokba. Azt mondta a főpolgármester, hogy két kívánalva van a túlélő programmal szemben. Egyik, a bérekkel nem szórakozunk, tehát a béreket ki kell fizetni. Kettes, a közszolgáltatások jelenlegi szintje nem sérülhet. Ugye mi ezt, ugye ez a beszélgetést, ahogy kezdtük, ha a budapestiek nem adnának igazat nekünk ebben a dologban, akkor nyilván kénytelenek lennénk megsérteni a második elemet. Ez alapján kellett valamilyen likviditási túlélő programot hoznunk. Ugye ennek egyik része, hogy átütemezzünk, amit lehet a működési költségek közül. Ez azt jelenti, hogy a tartalékaikat igénybe vesszük a cégeinknek, intézményeinknek, és nyilván arra is kérjük őket, hogy borzasztóan takarékosan működjenek az elkövetkező hónapokban is.
Ez általában azt szokta jelenteni, hogy csúsznak a kifizetések.
Nem azt jelenti, mert ugye a csúszás kifizetés az azt jelenti, hogy ha elismert kifizetetlen számla van. Nem, ez azt jelenti, hogy egyébként a gondolják végig az egyes intézmények és cégeink, hogy a beszerzéseiket hogyan intézik, de van egy nagyon nagy rész, amit viszont nem tudna megoldani a rendszer, ez pont a közösségi közlekedés. Ott arra vagyunk rákényszerülve, hogy 24 milliárd forintos áthidaló hitelt vesz fel a BKK. Ez egyébként olyan nagyságrendileg 670 millió forintunkba kerül kamatköltségszinten, tehát ezt még össze kell szednünk valahogy a rendszeren belül. Ennek egyik forrása az energia megtakarítások, amiben egyébként nagyon szépen teljesítettek a cégeink, intézményeik. Bejött az a Budapest modell, amiről beszéltünk tavaly szeptemberben. Szkeptikusak voltak ezzel szemben, de most azért ennek egy részét most le tudjuk aratni, és ezeket a forrásokat át tudjuk csoportosítani. Nyilván ez nem oldja meg önmagában a problémát, de legalább a kamatköltségeket megoldja. Ha ezt a két lépést végrehajtjuk, akkor ezzel tulajdonképpen le lehet faragni ezt a mínusz 76 milliárdot mínusz 41 milliárdra, de még mindig ott hiányzik egy 16 milliárd a túlélő programból. Ezen kell dolgozni, ebben van több elem. Az egyik ilyen elem, hogy a kormány fizesse meg, amit meg kellene fizetnie szerintünk, hiszen mi nem kaptunk egyetlen egy fillér rezsitámogatás sem, miközben a kerületek, megyei jogú városok kaptak. Ezen kívül ott van a Lánchídnek a pénze, hiszen jelenleg már 3 milliárd forintottal megelőlegezzük a kormány pénzét, hiszen ki kellett fizetnünk a beruházót. Nem mondhatjuk azt, hogy bocsánat, a Karmelitába kell fordulni ehhez a pénzhez. Tehát ez egy 3 milliárd forint már most. És a harmadik, a legnagyobb tétel, az az Európai Bizottság és a magyar kormány partalan, szerintem partalan politikai vitája miatt, amiben azt gondolom, hogy a magyar kormány okozza ezt a problémát, tehát neki lehetne eszközés lehetősége megoldani. Szóval, hogy ezt a vita miatt nekünk áll 11 milliárd forintunk uniós támogatásban a rendszerben. Miről van szó? Megállapodott tavaly a főpolgármester Navracsics miniszter úrral arról, hogy a úgynevezett ICOP plusz keret terhére trolibuszokat tudunk megrendelni. Ez egy opciós szerződés lehívása volt, amit még tarlós korszakban került előkészítésre. Miután ezeket lehívtuk, ezeket el kell kezdeni ugye kifizetni, hiszen érkeznek a trolibuszok, tehát tudnánk végszámlákat benyújtani a bizottság fele, csak hát a bizottsággal való vita keretében ezek a források is zárulásra kerültek, ezért amíg ez a zárulás nem oldódik fel, addig Budapest meg kell, hogy előlegezzen 11 milliárd forintot. Ha egyébként csak ezt a pár számot összeadnám, tehát 11 milliárd forint a Solaris trolibuszok, 3-6 milliárd, mert akkor sem vagyok szomorú, hogyha végre 6-ot is ideadnák egybe, tehát nem csak az időarányos részt. Tehát 3 milliárd. És még egyébként a rezsitámogatás, ami az én számításaim szerint kb. Ilyen 9-10 milliárd forintnak kellene lennie Budapest esetében. Ha ez a 3 megvan, akkor már tulajdonképpen rendben vagyunk a túlélő program szempontjából.
Igazi kérdés az, hogy ezeket a kormányzattal szembeni követeléseiket hogyan tudják érvényesíteni. Csak a vakhit az, amiben bízhatnak, vagy van valamilyen kötelezhetőség, jogi szerződéses alapeszköz, amivel cél tudnak érni?
Ugye az EU-s programok szempontjából nyilván előutóbb megkapjuk, csak az utóbb az nem annyira segít rajtunk. Mert ebben
hát inkább a Láncid beruházás és a rezsitámogatás.
A rezsitámogatás esetében egy ígéret van, hogy majd lesz egy második körös döntés, mert az első körben valamiért kimaradtunk, valamiért, bár a számaink azok jók, hiszen egyébként majdnem egyharmadát a gáznak és egyharmadát a távhőnek megtakarította a főváros egészhez. Csak gáz esetében ez 4,5 millió köbméter gázt takarítottunk meg az elmúlt fél évben, az előző év azonos időszakához képest. A távhőben 50 ezer gigazsúlt takarítottunk meg az elmúlt fél évben, az előző fél évhez. Tehát hogy ezeket a megtakarításokat hozzuk, amiket a kormányzat mond, szerintem a fölött hozunk megtakarításokat, csak nem kaptunk erre egy fillért sem, mert lehet, hogy járt, csak nem jutott.
Végsősorban legfeljebb bízni tudnak abban, hogy a kormányzat józan belátásra jut és kifizeti ezeket a tételeket, legyen szó a Láncidról, legyen szó a rezsitámogatásról.
Ugye itt jutunk vissza a beszélgetésünk elejére, hogy mire való a lakógyűlés, arra, hogy ki tudjuk fejezni közösen a budapestiekkel, hogy ez nem csak a mi agylövésünk, hogy igenis a kormánynak kellene segíteni a energiatámogatással az önkormányzatokat, nem csak a mi agylövésünk, hogy azt a 6 milliárd forintot, amit egyébként kormányhatározat rögzít, és két FKT határozatban is van, azt ki kellene fizetnie, és nem csak a mi agylövésünk az, hogy egyébként a uniós forrásokat meg kellene kapni az országnak, és be kéne fejezni ezt a vitát a kormánynak a bizottsággal. Ehhez akkor ilyen módon próbálunk egy politikai koalíciót építeni.
A Lánchíd átadásának van már konkrét időpontja?
Jól haladunk vele, konkrét időpont még nincsen, de azt jelzi a beruházó, hogy előbb is be tudja fejezni, de ez nem azt jelenti, hogy hol.
Szeptember vége, október eleje, mit jelent?
Szerintem az őszben maradjunk, és minden további az meglepő lesz akkor ezt képest.
Világos. A energiáról már sokat beszéltünk, amire én most kíváncsi lennék, hogy ugye erre az évre azt a döntést hozta a városvezetés, hogy nem fix szerződéssel fogja beszerezni az energiát, hanem a napi piaci árak mozgása alapján fogják majd mindig kikalkulálni az aktuális árat. Kicsit előre szaladva 2024-re, milyen stratégiával fognak neki menni energiabeszerzés szempontjából? Bevált-e annyira ez a rendszer, hogy maradnak a napi beszerzésnél, vagy bízva abban, hogy tényleg tud konszolidálódni a piac, visszatérnek a fix szerződésekhez?
Most ugye még nézegetjük folyamatosan az árakat. Egyelőre én nem vagyok annak kapcsán meggyőződve, hogy most le tudjuk ütni a 24-es árakat. Miről beszélek? A tavaly szeptemberben a piaci árak például a közösségi közlekedésben azt mutatták, hogy olyan 300 forint per kilovattórán tudtunk volna villamos energiát venni. Ma kaptam meg a legfrissebb számokat, ez alapján az áprilisi árunk az 46 forint volt, 49 forint volt, bocsánat. Tehát, hogy egyszerűen akkor igazunk lett. Ugyanez mondjuk a közvilágítás esetében még nagyobb, ugye akkor a sajtóban megjelent egy szám, ami ilyen 460 forint környéki összeg volt, ehhez képest a mostani szám az kereken 47 forint per kilowatt. Ugye erre még rájön a rendszerhasználati díj, meg a közvilágítás esetén az áfa, tehát egyébként ilyen nagyon sajátos, hogy egy olyan közszolgáltatást működtetünk, ami után még áfát is kell befizetnünk, tehát a 47 egyébként az rárakódik egy körülbelül 30 forintnyi rendszerhasználati díj és egyéb kisebb adók, ezt kell bruttósítani, tehát utána jön ki a közvilágításban a végső ár. A közösségi közlekedésben ott a 49 forintra, ott egy ilyen 40 forint rakódik rá rendszerhasználati díj és egyéb adók kapcsán, de ott legalább a áfa az visszaigényelhető a dologba. Tehát mindenképpen a Budapest modell működött, ugye itt azt mondtuk, egy ilyen összetett mátrix volt ez, tehát nem minden területen napi áron szerezzük be, hanem a három nagy vad esetében a villamosenergiában mentünk rá erre a modellre, hiszen azért ez egy abban a szempontból tényszerűen vállaltan tőzsdézés volt, hogy azt mondtuk, hogy a napi ára tesszük a tétünket, és nem hívjuk le azt a blöfföt, ami főleg tavaly szeptember és októberben látszotta az árakat tekintve. De egyébként még decemberben is egészen csúnya negyedéves és éves árakat adtak a cégeknek, közszolgáltatásoknak. És hát lám-lám bejött a történet, tehát hogyha a most összeszállunk...
De annyira, hogy maradnak is ennél a modellnél?
Egyelőre ebben az évben most még maradunk, illetve itt is elkezdtünk azt nézegetni, hogy egyes kontingenseket, mondjuk negyed éven belül megpróbálunk lekötögetni, és ezzel játszunk, hogyha egy részét a felhasznált mennyiségnek lekötjük, a másik részét forgatjuk napi árasba.
Most már a kereskedők is olyan áron kínálnak hosszabb távra.
Még hosszabb távra az túlzás. Uh-huh. Tehát nyilván... nem közbeszerzésről van szó, tehát hogy az látszik, hogy ha most jövőre szerződnénk le, azért inkább olyan árakat ajánlgatnak, ami a mostani árnak mondjuk még inkább a duplája.
De alatta van bőven a tavaly őszi ajánlat.
A tavaly őszinek a harmada, tehát az biztos. De szerintem még egyelőre várni kell. Ugye van egy kivárás a piacon, ezt látom, hogy most már ugye túl vagyunk a fűtési időszakon, túl vagyunk a télen, de hogy akkor majd a feltöltés a gáztározóknak hogyan fog történni. Ugye ott borult meg tavaly a matematikai képlet, tehát ha valaki megnézni a holland gázártőzsde grafikonját, akkor azért, ha ez egy ilyen szívritmus lenne, akkor nagyon ijesztően néz neki, ahogy a augusztusban és szeptember elején ez kilőtt, tehát ez drámai volt. Utána egy lassú konszolidáció kezdődött el, és mostani összegeket megnézzük, akkor ez tulajdonképpen 22. januári áron vagyunk. Innen már olyan nagyot nem tud esni. Vannak olyan várakozások vagy félelmek, hogy megint elkezd majd felfele nőni. Vannak azok a vélelmek, akik azt mondják, hogy azért körülbelül ezen a szinten fog stagnálni, de most őszintén szóval, hogyha még ehhez képest a mostani kárhoz képest 20%-kal növekszik, még akkor is igazunk van ebben a történetben, tehát szerintem ez egy jó döntés volt. Hogy a gáz esetében mit fogunk csinálni, hiszen a gázszerződéseinknek egy része az fűtési időszakig tart, ott nyilván el kell kezdeni időben szondázni majd a piacot, hogy lássuk, hogy milyen árakat dobálnak föl a közbeszerzéseken, illetve a legnagyobbnál a villamosenergia a legfájóbb pont számunkra, a villamosenergiánál pedig ahogy haladunk időben előre, és látjuk ezeket a napi, havi és negyedéves opciókat, amiket földob a piac, ahhoz képest tudjuk mérlegelni, hogy mit csináljunk. De egyébként már most is foglalkozunk azzal, hogy akkor a 24-et ezt hogyan próbáljuk meg összerakni.
Beszéltünk már a tömegközlekedésről a tekintetben, hogy nem kívánják korlátozni a szolgáltatást, de olyan helyzet előállhat idén, hogy emelni lesznek kénytelenek a bérlet és egyárakat?
Ugye ebbe azt mondtuk, hogy mi nem ezen az úton akarunk menni, pont amiatt, hogy a közösségi közlekedésre rá szeretnénk szoktatni az embereket, nem pedig leszoktatni róla. Ugye ahol turisták jobban érintett a közösségi közlekedés, ilyen volt például a reptéri buszot, azért emeltünk, de egyébként sem a bérletben, sem a vonaljegyben nem változtattunk az áron, és egyébként ez nincs is napirenden.
Végül azt kérdezném, hogy a vita a kormánnyal el tud-e fajulni addig, hogy a valamilyen jogi technikák segítségével, akár az országgyűlés közreműködésével, de pénzügyi gondnokot helyeztetnek ki a városvezetéshez, vagy a alaptörvény ellenes működés miatt avatkoznának be a főváros működtetésébe? Hát, ez a veszély fenyegetőe?
Ha ez az utóbbi kérdés arra irányos, hogy feloszlatni a közgyűlést, az azért lenne érdekes, mert a közgyűlés feloszlatása azt is jelenteni, hogy mind a 23 polgármesternél új választásokat jelent, hiszen a közgyűlés tagjai a polgármesterek, tehát ebben az esetben ez következne belőle. Szerintem ennek zéró esélye van, jogi alapja sincsen. Az első, az önkormányzati adósság ellenőrzési eljárás, Ez akkor lenne lehetséges, hogyha 60 napon túli kifizetetlen és elismert szállítói tartozásunk lenne, ilyen nincs, és ez a szállító, és nem is szeretnénk, hogy lenne, és ez a szállító elmenne bíróságra, a bíróságon előtt bizonyítaná az igazát, a bíróság ezek után nem az nem a kormány, nem a parlament, hanem a bíróság rendelhet ki ilyenkor, most ilyen közkeletű néven csődbiztost, na most ez sem lesz, tehát ezt is el fogjuk kerülni, mert nincsen kifizetetlen számlánk, ami elismert lenne a dologban, és nem azzal játszunk, hogy nem ismerjük el a számlánkat, tehát miért még arra irányulna az utolsó utolani kérdés, hanem hogy nincsenek ilyen számláink, tehát amiket a vállalkozások elvégeznek számunkra, és ezt szabályosan teszik meg, tehát teljesítési igazolással elismerten, akkor ebben az esetben nyilván ezeket határidőre ki fogjuk fizetni, hogy igyekszünk kifizetni. Azért jelzem, hogyha valaki keres szállítói tartozásokat, azért talál, de nem nálunk, hanem a kórházaknál, vagy a rendőrségnél, vagy a büntetés végrehajtásnál, csak hogy egyébként néhány adatot mondjak, ami nyilvánosan elérhető a kormányzati rendszerekben, mégsem indult ellenük felszámolás, tehát hogy szerintem a rosszul logikázik az a kormányzati szereplő, hogyha valaki ezen az úton indulna el. De egyébként hozzáteszem, nincs is értelme. Tehát csak egy pillanatra játszunk el ezzel a történettel, hogy a kormány maga akarja működtetni ezeket a közszolgáltatásokat, hiszen olyan nem lehet, hogy Budapest közszolgáltatásai nem működjenek. Tehát valakinek akkor működtetnie kell. Tehát az is pénzbe kerül. Hát hogyha a kormánynak arra nincs pénze, hogy mondjuk adjon rezsitámogatásra, kifizesse az uniós pénzeket, vagy átütemezze a szolidaritási hozzájárulás, vagy pedig egyébként mérsékelje peren kívüli megegyezéssel ezt a történetet, akkor arra hogyan van pénze, hogy egyébként ezt saját maga működtesse. És egyébként még egy dolgot. Ha Budapestet el akarják lehetetleníteni anyagilag, és ugyanazok a hitelminősítők mérnek minket is, mint egyébként a kormányt, akkor ennek a hitelminősítőnek arra kérdésére mi lesz a válasza a kormánynak, hogy de nem tudták őket megmenteni? Nem tudtak nekik pénzt adni? Akkor arra az lesz a válasz, hogy ja nem, nem volt pénzünk? Hát akkor onnantól kezdve ez egy azonnal burul az egész történet, hiszen hogyha akkor elismerik a kormány részéről, hogy nem volt az államkasszába pénz. Vagy pedig azt mondják, hogy de volt, csak nem volt kedvünk. Ez milyen válasz lesz ebben a történetben? Tehát én nem hiszem azt a verziót, hogy ideig ez politikailag vagy akár gazdasági szempontból racionális lenne ezt végigvinni. Gazdasági szempontból egészen biztosan nem racionális ezt elvinni, szerintem politikailag sem racionális. Én nem tartok attól, hogy ezt ilyen erős eszközökkel akarna a kormány ezt a vitát megoldani.
Kis Ambrus, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.